Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a Reggeli Monitor beszélgetéseiből válogatunk. Rövidesen szó lesz arról, hogy milyen kihívásokkal állnak szemben az árufuvarozók idehaza. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára szerint az elmúlt napokban a hazai fuvarozóknak a gépjárművek megtankolása is nehézséget okozott a kialakult pánikvásárlás miatt. Ezen kívül beszélünk majd arról is, hogy 31. alkalommal hirdették meg a Magyar Innovációs Nagydíjat. Adásunk végén pedig szó lesz arról, hogy időt és pénzt veszíthetnek a lakásvásárlók az évvégi igazgatási szünet miatt. A földhivatalok bezárása lényeges lehet a lakásvásárlás tervezőknek, az ügyfélfogadás szüneteltetésével ugyanis elhúzódhat az adásvételi szerződésekkel, hiteligénylésekkel kapcsolatos ügyintézési idő. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az ellátási lánc problémáinak enyhülését jelentheti az üzemanyagárstop kivezetése. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára elmondta, az elmúlt napokban a hazai fuvarozóknak a gépjárművek megtankolása is nehézséget okozott. Árvai Tivadar úgy fogalmazott, a rendelkezés megszűnésével a fogyasztói kereslet várhatóan észszerűbbé válik majd, és ezzel együtt mérséklődni fog. A riporter Molnár Gábor.
Az elmúlt napok pánikvásárlásai a benzinkutakon mennyire befolyásolták, ha befolyásolták a magyar közúti fuvarozók életét?
Súlyos helyzetet teremtett a pánikvásárlás a fuvarozók számára, hiszen néhány héttel ezelőtt 100 liter per tranzakcióba lett korlátozva az egy tankoláskor vásárolható üzemanyag mennyisége. Az elmúlt néhány napra ez odáig fajult, hogy sok vállalkozás jelezte felénk, hogy üresek a tankjaik, nem tudnak a járműveikkel elindulni, mert hogy a kutakon, ahogy a lakosság sem, ők sem jutottak elegendő mennyiségű üzemanyaghoz, sőt, ugye nulla üzemanyaghoz jutottak. Ugyanez volt igaz azokra a vállalkozók, azokra is, akiknek saját belső kutyuk van. Ott is azt tapasztaltuk az elmúlt napokban már, hogy a MOL vagy nagyon nagy késéssel, vagy késéssel sem, tehát egész egyszerűen nem tudta kiszállítani a belső kutakra sem az igényelt mennyiséget. Ez azt jelentette volna, hogyha ez az állapot így marad, hogy akár néhány napon belül szinte teljesen összeomlik az ellátási lánc.
Nem maradt így, ugye kivezette a kormány az üzemanyag árstopot. Ez mennyiben változtatja meg az Önök életét, mindennapjait?
Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, mi hosszú ideje jeleztük azt a véleményünket, hogy az üzemanyagárstopnak ez a fajta fenntartása nem lehetséges hosszú távon, ami vélemény szerint már októberben valóban ki kellett volna vezetni. Egészen biztos, hogy eltűnik majd a vásárlói keresleti oldalon olyan feleslegesnek ítélt fogyasztás, amely nem volt indokolt. Értem ez alatt például a mezőgazdasági vontatókba történő tankolást, amit tudjuk, hogy egy része betárazás céljából történik, egy más része pedig erősen megkérdőjelezhető, de biztos nem jogkövető módú üzemanyag átfejtésekbe torkolott. Szintén vélhetően el fog tűnni egy bizonyos szegmense a lakossági fogyasztásnak, hiszen ahogy a gázár vagy a villanyár esetében az áremelkedés, úgy az üzemanyagár esetében is nyilván lesz egy racionálisabb felhasználási gyakorlat a lakosság részéről. Tehát összességében azt feltételezzük, hogy a következő egy-két napban már érzékelhető változás lesz a kutakon, a készletek vélhetően stabilabban ott maradnak majd, tehát nem fog elfogyni 24 órán belül egy frissen kiszállított készlet, és aztán később, hogy majd a MOL esetleg nagyobb mennyiségeket is tud szállítani, ugye hosszabb távon is már stabilabb mennyiség lesz a kutakon. Ami viszont negatívan érint minket továbbra is, az az, hogy egyelőre megmaradt ez a bizonyos 100 liter per tranzakció korlát. Mi azt gondoljuk, hogy ezt már most akár föl lehetne vinni legalább 200 vagy inkább 300 literre. Továbbra is komoly problémát jelent a vállalkozások számára az, hogy egy gépjárművet 2-3-4 tankolás útján tudnak felszerelni annyi üzemanyaggal, amennyivel aztán stabilan egy-két napig tud dolgozni belföldön is, vagy ha nemzetközi forgalomba indul, akkor nyilván az lenne a fuvarozóknak a célja, hogy teli tankkal tudjanak elindulni. Ez pillanatnyilag nem biztosított, már ma jeleztük a MOL-nak, hogy mi nagyon szeretnénk, hogyha a lehető legrövidebb időn belül ezt a korlátozást kivezetné, mert ez szintén hozzájárul, főleg most ebben a feszített időszakban, amikor nagyon erősen legterheltek a fuvarozók, a kapacitásokat 100%-ban kihasználjuk, ugye karácsony előtt vagyunk, tehát nagyon fontos lenne, hogy a fuvarozók ne azzal töltsék az idejüket, hogy üzemanyagot töltögetnek 100 literenként az autóikba, hanem minél előbb, minél többet tudjanak tankolni.
Beszéltünk az üzemanyag hiányról, illetve volt szó az üzemanyag árról is, ez is továbbra is azért elég magas marad majd várhatóan, legalábbis egy darabig még biztosan. Ezzel a helyzettel hogyan küzdenek meg, mennyire érinti érzékenyen ez a szakágat?
Ugye többször jeleztük, és most is akkor szeretném leszögezni, hogy a fuvarozók 2022. márciusa óta piaci áron tankolnak. Tehát mi már régóta nem vagyunk az ársapka védelme alatt. Magyarul ez azt jelenti, hogy azok a fuvarozók, akik tegnap valamennyiért tankoltak, azok ma is ugyanannyiért tankolnak. Ők a piaci ár alapján kalkulálhatták március óta a költségeiket. Nem azt mondom, hogy a fuvarozói költségdíjszint az megfelel azoknak a költségeknek, amiket fedeznie kellene ennek a bevételnek, de ez nem csak az üzemanyagból áll össze, ugye útdíj, ami egy nagyon drasztikus emelést hajtott végre a kormány, ráadásul előrehozva októberre. A munkabérek a nagyon erős munkaerőhiány miatt itt is az egekbe szöktek. Természetesen magas az üzemanyagköltség is, de mint ahogy ezt említettem, ez így volt már az elmúlt hónapokban is. Tehát összességében szűken véve ez a mostani változás direkt módon nem befolyásolja a fuvardíjakat. Indirekt módon az összes többi, amit említettem, viszont igen, és azt tapasztaljuk, hogy még mindig elmarad a fuvarozói díjszint a költségszintről, tehát egészen biztos. A következő időszakban további díjemelésre szükség van. Ez konkrétan a mostani üzemanyagár stop kivezetés nem hat a fuvarozókra, és ilyen módon nem hat direktben mondjuk az árakra, tehát a fogyasztói árakra sem.
Jelen körülmények között biztosítottnak látják a működésüket?
Bizakodóak vagyunk, ha az az állapot, ami tegnap előtt, tehát az elmúlt néhány napban kezdett kibontakozni, most ezzel a változással, ezzel a kormányzati döntéssel megfordul, akkor azt kell mondjam, hogy megnyugodhatunk, mert lesz üzemanyag itthon is. Vélhetően néhány héten belül az import is elindul, és akkor a nem MOL hálózathoz tartozó utaknál is nagyobb mennyiség áll majd rendelkezésre, tehát mi összességében bizakodóak vagyunk.
A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárát, Árvai Tivadart hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
31. alkalommal hirdették meg a Magyar Innovációs Nagydíjat. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke elmondta, a nagydíjat kétféle vállalattípusnak ítélik oda. Egyrészt a gyors növekedés produkáló cégeknek, másrészt a magyar gazdaságban nagy súllyal résztvevő vállalatoknak. Birkner Zoltán hozzátette, a következő évtizedben a digitális átállással kapcsolatos szegmensekből és a hadipar területéről érkezhetnek pályázatok. A szakember beszélt arról is, hogy nem csak a sportban és kultúrában, de a vállalkozói világban is szükség van példaképekre. Énekes Gábor interjúja.
Milyen kategóriákban osztják ki a díjat?
Mindig a különböző tématerületek mentén próbáljuk meghirdetni ezt a nagyon rangos felhívást. Kezdem a tetővel, mindig van egy nagy díjas. És ez a nagy díjas is nagyon érdekes megközelítésű, mert kétféle vállalat típus lehet alkalmas nagy díjra. Az egyik vállalat az az, aki nagyon gyors növekedésre képes, tehát egy gazella tulajdonképpen, és a mindenféle mutatójában, árbevételben, alkalmazotti létszámban, export teljesítményében, vagy társadalmilag kiemelten fontos ügyben való teljesítményében kiemelkedő, és ezért hívjuk gazellának nagyon gyors növekedésűnek, és persze vannak azok a hagyományos Magyarországon jelenlévő nagyvállalatok, gyógyszeripari, feldolgozóipariak, akik pedig nagyon nagy súlya vesznek részt a magyar gazdaság teljesítményében. Emellett egyébként vannak mezőgazdasági, környezet, ipari, informatika és általában az ipar egyéb területén jelentős innovációval rendelkezők, és mi is alapítottunk díjat, mint NKFH, tehát mint Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal, mi pedig olyan vállalkozásokat keresünk, akik az alapkutatástól a piacig jutottak el, tehát végigjárták a kutatás, fejlesztés és innovációnak az útját, és a hagyományos, okos, tudós emberekből jöttek létre, vagy jött létre olyan cég, amely ma már jelentős részesedéssel rendelkezik a piacon is.
És az az ön által említett vállalkozás akkor bármilyen területről érkezhet?
Bármilyen területről érkezhet. De az a lényeg, hogy erős tudományos bázisból indulva megértették, megérezték ennek az átalakulásnak a folyamatát, hogy hogyan lehet a tudásból tulajdonképpen pénztőkét csinálni, aztán persze visszaforgatni a tudásra.
Általánosságban milyen kritériumoknak kell megfelelni, kik vehetnek részt hivatalosan a pályázaton?
Olyan értelemben cégméretben nincs semmilyen kizáró tényező. Fontos az, hogy árbevétele legyen. Tehát hogy az, hogy igazolt az adott fejlesztésből árbevétel lehessen, mert ugye az már a megvalósult innováció, hiszen a kutatásfejlesztés az a felfedező része az egész ügynek, de amikor már látszik, hogy van egy prototípus, amire a piacnak szüksége van, akkor abból terméket kell csinálni, és ha a termék elkészült, kikerült a piacra, és volt, aki megvette, na onnantól mondjuk az, hogy ő egy sikeres innovátor vállalkozó.
Most már több mint 3 évtizedre tekint vissza ez a díj, illetve ez az egész kezdeményezés. Az elmúlt években milyen díjazottak voltak, milyen pályaművek voltak azok, amik a legsikeresebbnek bizonyultak?
Hát azzal szeretném kezdeni, hogy a Magyar Innovációs Szövetség, ugye Pakus János elnök úr vezetésével indította el ezt a folyamatot. Ez egy nagyon újító gondolat volt ezelőtt 30 éve. Most ugye nagyon egyszerűnek tűnik, mert az innováció egy nagyon divatos kifejezés lett, és egyre többen értjük, hála Istennek, hogy mit jelent az innováció. De azért 30 évvel ezelőtt ez egy nagyon nagy kezdeményezés volt, és nekem különösen azt tetszik ebben az egész ügyben, mint NKFIH elnök, tehát mint hivatali elnök, hogy valójában szerintem az volt a nagy ötlet, hogy szükség van példaképekre. Mert hogyha sportban, a kultúrában, művészetben vannak példaképek, és ez nagyon sok fiatalt megmozdít, ő is szeretne ilyen sikert elérni, akkor ugyanígy a vállalkozói világban is szükség van ilyen típusú példaképekre. A tavalyi év nagyon érdekesen alakult, elsősorban agrárterületről, és a legsikeresebb projektek azok meg az egészségipar, egészségtudomány területéről jöttek ki, hiszen a Covid-ra adott válaszok, 2021-22-ben már árbevétellel rendelkező cégek voltak, akik nyertek. Előző években, ha a korábbi éveket nézek, akkor általában nagyon magyar alapú vagy magyar termékfejlesztésnek a sikeres cégei, akár a bútoripartól a feldolgozóiparig, és jellemzően nagyon innovatív ágazatnak számít Magyarországon a gyógyszeripar, annak különböző szereplői nyernek el, vagy nyertek el az elmúlt években nagy díjakat és különböző díjakat. De a tavalyi évben például az agrárterület is markánsan megjelent, agráripari vagy élelmiszeripari újítások és az abból érkezett árbevételek határozták meg ezt a sikert.
Tehát akkor megfigyelhető egy ilyen változó tendencia attól függően, hogy éppen akár mondjuk milyen kihívásokkal szembesülnek a különböző iparágak, vagy milyen gazdasági nehézségekkel nézünk szembe. Ez akkor így befolyásolja azt is, hogy mi az a terület, ahol mondjuk nagyobb lehet az innováció.
Én trendszerűen két dolgot látok meghatározónak a következő évekre vagy évtizedekre. Az egyik az a digitális átállással kapcsolatos ügyek, tehát hogy hogyan lehet a gyártást és az informatikát mint eszközt egyre inkább használni a hagyományos feldolgozóipari és mindenféle szolgáltatási ágazatban. Szerintem ez egy óriási nagy téma. A másik nagy téma terület szerintem a közeljövőnek a nagy kérdései közé tartozik, az pedig a körforgás, tehát hogy hogyan lehet fenntartható módon ezeket a gazdasági modelleket egyáltalán kitalálni, létrehozni, ehhez milyen technológiai újítások kellenek. És van egy nagyon érdekes új ág, ami éppen most kezd kibomlani Magyarországon, ez a hadipar és a hadiképességnek a fejlesztése. Szerintem itt is lesznek szép magyar eredmények.
Ez a kezdeményezés pontosan milyen módon tudja segíteni ezeket a nyertes pályázókat, milyen módon tud hozzájárulni a vállalkozásoknak a sikeréhez vagy a támogatásához?
Túl a büszkeségen ennek piacértéke van. Tehát azért egy cég, amely magáról hirdethető, hogy nagy díjas lett, vagy egy adott területnek a legjobbja lett az adott évben, az nyilván egy óriási bizalmi tőke a piacon. És ezt aztán nagyon sokféleképpen lehet a partnerkereséstől, a finanszírozási nagyon sokféle módon lehet használni ezt a fajta tőkét. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy azok a cégek, akik az elmúlt 30 évben nyertek ilyen típusú rangos kitüntetést, ők megmaradtak, sikeresek lettek, és egyre sikeresebbek lettek. Tehát, hogy ez egy megerősítő folyamat. Én szerintem nem azért sikeresek egyébként, mert nagy díjasok lettek, hanem sikeresek, tehát nagy díjasok is lettek, vagy díjazottak is lettek, és önmagában marad az a lendület, hogy egy a saját termékszolgáltatás fejlesztésben gondolkodó képességben jelen a cégnek, mert ez a kulcs az egész ügynek, hogy ezért kellenek ezek a példák, hogy minél több magyar kis- és középvállalkozást próbáljunk behozni ebbe a közös térbe, ahol tulajdonképpen a központi kérdés, hogy képesek vagyunk-e a folyamatainkat újra gondolni, képesek vagyunk-e saját termékeket, szolgáltatásokat lerakni, fejleszteni, és állandóan ez a motiváció hatja át a szervezetet, mert itt van a kulcs, hogy ez a tulajdonos fejében, a vezető fejében és a kollégák fejében megvan-e, mert ha ez megvan, akkor azok a cégek mindig innovatívakká válnak.
A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét, Birkner Zoltánt hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Megnehezítheti a lakásvásárlásokat az évvégi igazgatási szünet. közölte a bankmonitor.hu vezető pénzügyi elemzője. Az ünnepi időszakban ugyanis csak korlátozottan lehet ügyeket intézni a kormány és földhivatalokban. Argyelán József elmondta, a földhivatalok bezárása lényeges lehet a lakásvásárlás tervezőknek, mivel az ügyfélfogadás szüneteltetésével elhúzódhat az adásvételi szerződésekkel, hiteligénylésekkel kapcsolatos ügyintézési idő. Hozzátette, a lakásvásárlás vagy hiteligénylés előtt állóknak különösen fontos figyelniük a hivatali szünet dátumaira. Argyelán Józsefet Molnár Gábor kérdezte.
A lakásvásárlások ügymenetét mennyire nehezíti meg ez a szünet?
Ugye a lakásvásárlások szempontjából az egyik legfontosabb hivatal a földhivatal, ott történik ugyanis a tulajdonjogok átjegyzése. Gyakorlatilag ez a szünet, ez az igazgatási szünet azt jelenti, hogy december 22 és január 6-a között kvázi a földhivatalokban nem fog megtörténni a tulajdonjogoknak a széljegyzése, ugye az azt jelenti, hogy az adásvételit érkeztetik, illetve nem történik meg a tulajdonjogok átjegyzése, végleges átjegyzése sem. Ez nagyon is fontos lehet, ugyanis amikor adásvételt kötünk, akkor ugye meghatározunk egy fizetési határidőt, és ugye ezen határidőn belül kell teljesítenünk a vételárat, illetve ezen határidőn belül kell megtörténnie minden szükséges, fontos, lényeges elemnek. Gyakorlatilag, amikor most új adásvételt fogunk kötni, akkor figyelembe kell venni, hogy azért az elkövetkező időszakban egy elég hosszadalmas szünet, igazgatási szünet van, tehát elnyúlhatnak azok a mondjuk úgy technikai ügyintézések, amelyek egy ilyen adásvételhez kapcsolódnak.
Mennyire érdemes előre tervezni itt a határidő tekintetében a szerződések kapcsán?
Eléggé, különösen, hogyha mondjuk lakáshitelt is szeretne igényelni a vevő, egy bank bírált ideje durván 4-6 hét lehet, és ezt még messze elnyújthatja az, hogy mondjuk a földhivatali ügyintézés is elhúzódik. Én azt mondanám, hogy aki most lakásvásárlási szerződést köt, az alsó hangon 2 hónapos fizetési határidővel kalkuláljon.
Tehát akkor jó előre kell gondolkodni. Vissza itt a igazgatási szünet témaköréhez, itt sem a személyes, sem az online ügyintézés nem fog működni?
Ügyfélszolgálati szünet van, tehát gyakorlatilag személyesen nem lehet a földhivatalokba dokumentumot benyújtani, viszont online, illetve postai úton eljuthathatók a dokumentumok, a bejegyzési kérelmek a földhivatalokhoz. Azt azonban tudni kell, hogy széljegyre, azaz a tulajdoni lapra, majd az igazgatási szünetet követően kerülnek fel a kérelmek. Ez azt jelenti, hogy ugye január 6-áig van igazgatási szünet, a földhivatalok január 9-én az igazgatási szünet alatt beérkezett kérelmeket fogják feldolgozni, tehát akkor kerülnek ezek a kérelmek széljegyzésre, és január 10-től lehet majd normálisan személyesen is ügyet intézni a földhivatalokban.
Mi a helyzet a lakástámogatásokkal, illetve itt is a határidőre kérdeznék rá elsősorban?
A földhivatalok mellett a kormányablakok, kormányhivataloknál is igazgatási szünet lesz. Itt hozzátenném, hogy itt is ugye személyes ügyintézésre 60 kormányhivatalnál lehetőség lesz, illetve az online és postai ügyintézés lehetősége továbbra is nyitva áll. Egyes lakástámogatások esetében ugye szükséges bizonyos igazolásokat, dokumentumokat beszerezni, ahhoz, hogy alapvetően a kérelmet be lehessen adni, és itt figyelembe kell venni azt, hogy bizony számos kormányablak zárva fog tartani december 22-től.